Füles bagolyolvasó, Krúdi Gyula, a Betyárok országútján. A bakony szökik az emberek elől, mind bejebb húzódik hegyei, völgyei közé. Már nem is hallani erdőzúgást Várpalotán, pedig 20 esztendő előtt még ott kezdődött a bakony, ahol a falu végződött. A forspont, ismét kocsin utaznak Magyarországon. Akinek valami bélyeges írás van a zsebében, a községházán, a direktóriumnál rekvirál előfogatott. A forspont tehát jó darab ideig halad a fehéren kanyarodó országúton, hegynek völgynek, amíg végre elérjük azt a dombot, amelynek ritkás hajzatát messziről látni. Itt a bakony, régi Magyarország híressége. Kalandok, regények, mesemondák szintere. Az elmúlt század történelme, amikor még ráértek Magyarországon meséket mondani, meséket végigélni. Manapság már senki se él, aki a bakony nevezetességét, Sobrit a két szemével láthatta volna. Pedig a mostani vén emberek egy gyermekkorukban Sobrival jezdegették. Sobrinak néztek minden gyanús vándorlegényt, holtfényben merengő odvas faderekat, a szélfutó árnyékát az országút porában, a réti sasrikoltását, éjszakában koppanó lépést a gyalogúton. Jön Sobri, már kizöldült a bakony, a lombok összehajtanak, barátkoznak, tehénkét legeltet buja füvén egy katona sapkás gyerek, azon kívül aztán nem találkozunk senkivel, csak az erdővel. Megyünk benne, mintha sose lenne vége. A Veszprémi országút ez, benne fut a bakonyban, pandúrok virrasztották át a csillagos égboltozatot, Betyárok óvakodó tüzet kereste az éjben a riadt vásáros szeme, az országútról egyenesen az erdőbe lehet lépni. Bár két lépésnyire esik egyik fatörzs a másiktól, mégis olyan sűrű ez az erdő, hogy nyomban elrejti azt, aki benne 10-15 lépést halad. Nincs bokra, csak sudár fatörzse. Egyforma, egykorú, egy testvér itt minden fa. Szabályosak, mint a katonák. Ember legyen, aki itt el nem téved. Mérföldekre nem változik a kép az erdő belsejében. Lomb, fa, fű, kalapnagyságú kék égboltozat. Aztán megint lomb, megint fa, útnak, tájékoztatónak híre hamva sincs. Aki ismeretlenül elbódorog benne, a harmadik vármegyében lyukadt ki, ami ugyan nem valami nagy dolog ezekben a dunántúli megyékben. Egy gyárok, egy facölöp, vagy egy vizecske, már új vármegye kezdődik. A pandúrnak meg kell állni, nem üldözheti a betyárt idegen megye területén. Respektálták is szívesen ezt a törvényt a régi csendbiztosok, hisz egész életükben sem tettek volna egyebet, mint betyárt hajszolnak. A pandúrok tehát megfordították a lovak fejét az ároknál, megfenyegették öklükkel a zsiványokat. Ide ne merjétek tenni többé a lábatokat, mert ez Veszprém megye. A betyárok tüzet raktak, és kezdődött előről a régi élet, hisz a bakony mindenütt egyforma volt. Vasban, Veszprémben, Zalában. De hát hogyan igazodtak el ebben a példátlan erdőségben a betyárok? Sobri Jóska idejében valahol a pozsonyi Kárpátoknál kezdődött a bakony és lenyúlott a Dráváig. Erdőben rejtőzve, akár emberrel sem találkozva vándorolhatott a betyár hetekig, ha üldözték. Az országúton ő amúgy sem járt. Ott csak lesben állt addig, amíg dolgát elvégezte. Aztán jött a titoktartó, lábnyomot, bűnt, lelkiismeretet altatgató bakony. Sobri és a többiek életrajzából tudjuk, hogy a betyárok többnyire idegen tájakról származtak a bakonyba, az ország búvóhelyére. Sobri állítólag Baranyai volt. Papandor sem született a bakonyban. Az a sok szegény, szökött katona, kicsapott diák, leégett zsellér, vagy kalandorúrféle, kóborló cigány, bűnbe esett mesterlegény, aki az osztrák katonai törvényszékek vagy megyei úri székek elől bújt el a bakonyba. Az ország különböző tájairól verbuválódott. A helybeli emberek ismerték egymást. Nemigen, mert betyárok közé állani idevalósi, mert azt nyomban felismerték, megfogdosták volna, családját földön futóvá teszi, atyafiait szégyenbe ejti. Még az orgazdasággal is csak suttyomban mertek foglalkozni a bakonybeliek. A betyárok orgazdái messzi, biztos megyékben lappantak. A régi világ tele volt mendemondával ezekről az orgazdákról. Sok meggazdagodott, Pesten feltűnt családnak az eredetét szerették keresni a bakonyi betyárok orgazdái között. A bakonyi kanászok legfeljebb arra voltak jók, hogy elvezetgessék a betyárokat az általuk ismert utakon. A csárdásné a csendbiztosnak is szeretője volt. A csárdás a pandúrral is barátkozott. A pandúr nem haragudott a betyárra, hisz éppen olyan vadvándor életet élt, mint amaz. A betyárok vezetői az öreg betyárok voltak, akik valamiképpen mindig megmaradtak, ha egy-egy bandát szétugrasztottak. Elmentek biztonságba, elhúzódtak messzire, amíg a bakonyban megint felütötte fejét a zsiványság. Akkor jöttek híradás, üzenet nélkül, megsúgta nekik a szél, elbeszéli az eső, lekiabálta a magasból a vándormadár, hogy a bakonyban megint szalonnát virítanak a betyárok, vásáros szekér messzi zörgésére figyelnek éjjeli emberek, rövid szárú puskáját a szarmakazlakból előveszi a vén betyár és elindul az új bandába. Máskor pandúrrá lett betyárok esnek bele a régi mesterségbe. Nem lehet elfelejteni a veszedelmes, szabad, dologtalan betyár életet, aki egyszer megpróbálta. Ezek a régi, kitanult, bakonyt ismerők, a nyugalmazott betyárok rendesen vezetői az új bandáknak. Persze nyomban megugranak, biztonságba vonulnak, amint a bandát üldözőbe veszik. Tudnak ezen a környéken egykor egy 80 esztendős vénemberről, aki minden banda vezért végig szolgált a bakonyban, de neki sohasem esett bántódása. Idejében egérutat vett, szép vagyonkát hagyott hátra. Professzionátus volt, bizonyosan nem dalolt soha a betyár életről, csak némán dolgozott. Holott inkább megérdemelte volna a vármegye akasztófáját ilyen vén, lelketlen haramia, mint az a sok ponyva regénytől meghibbant, vagy a törvények igazságtalanságától elbújdosott fiatal legény, aki nem egyszer merő virtuskodásból állott az akasztófa alá. Fúj a szél, a betyárok szele, lengenek a fák, a mennyét bozontos farka árulkodik, sasa magasban kiállt, nyomasztó magányosság a mély erdőben, legalább egy győz jönne vagy madár énekelne. Hallgat itt minden. Titkot őriz az öreg fa, száját lezárja a sok mindent látott országút, csárdaromján szél sivít, de szavát senki sem érti. Hogy remegett a baljóslatú erdőségtől 60-70 esztendő előtt az utazó. Minden fatörzs mögött sobri szűrét látta, az árok száraz fa levelében a betyárárvalány hajas kalapját, a szarkatarkaságában a haramia ingét. Ott, ahol sűrűbb az erdő, mintha a fák vére megduzzasztaná a lombokat, ott bizonyosan áll a betyár, lesben, mélán, rablókedvvel, kegyetlen szívvel. Ott áll és már ki is lép az országútra. Zöld, rongyos, mohos mente van rajta, amilyent valamikor a pandúrok viseltek. Újkorában táncsókot kapott ez a kabát, de most már olyan vén, hogy legfeljebb a szél rázogatja meg. Rövid, moskos gatyája van a betyárnak, a mezítelen lábáratán a tavalyi ő szárította meg a sarat, olyan sárga, száraz az arca, mint egy vén vadásztarisznya, az erezete, a ránca vén fák kérgéről van kölcsönvéve. Mozog az odvas fatuskó előre. Eső, viszok, rossz esztendő jön a legyűrt karimás kalapján. Csak a szeme ég, mint a tapló. Fegyver nem látszik nála, balta nincs a kezében, mégis olyan szívzsibbasztó, mindenre elgondolkoztató a figurája, mint a közelgő öreg halálé. Az ember nyomban számolni kezd magával. Vajon mennyit kell a vén halálnak adni, hogy tovább engedjen Veszprémbe? Vajon meg elégszik-e a kikalkulált summával? Hogyan kezdi a dolgot? Az a vén mente gyanús, bőzsebében láthatatlanul megfér a revolver. Hely, hogy csattan, vakít, perzsel majd a pisztoly lángja a déli napsugárban. Vajon hányadik gyilkosságot követi el a vén haramia, számítgatja-e magában a kioltott életeket? A vén betyár mozdulatlanul áll az úton. Várja a kocsit. Mintha lassítana ez a bojnyik képű kocsis. Egész úton nem fordul hátra a bakjáról, nem volt egy szava, pedig az idevaló kocsisok szeretnek beszélgetni az utazóval. Dicsérik tájképeiket, az ostorral rámutatnak a nevezetesebb hegyekre, várromokra. Kérdezősködnek az utazótól, mi újság a nagyvilágban. Mostanában akadna elég téma az elbeszélgetéshez. És lám, a kocsis egész úton maga untan hallgatott, mint a gonosz lelki ösmeret. Talán csak nem cimboráskodik a betyárokkal? Az öreg mente áll az út mellett, és várakozik. Ha ez a vénember valódi bakonyi betyár, akkor ismernie kellett még sobrit is, hisz vénebb őkelme, mint akármelyik fa. Talán valamikor sejeminge, gatyája, aranyrojtos nyakra valója, sejemmel kivarrott szűre, harmonikás csizmája volt őkelmének is, mint a régi népszínművekben láttuk a színpadi betyárokat. A fiatal kora talán belenyúlik abba a hóbortos, regényeskedő korszakba, amikor az igazi divathölgy betyár gyereket tartott szeretőnek. Sobrit sokan megsiratták környékbeli szép szemekből. Novém betyár, Kentnek se volt mindig ilyen szennyes a gatyája, kislány most a fehérre. No lássuk, tudja-e még Kent a régi mesterséget, a betyár virtust? Dobjuk le a köpenyeget. Kettőn közül valaki itt marad a fűvön, de a vénember csak szeliden áll. Lepikett az ajka, gondtól barázdás a homloka, törpe a termete, szemölcs-szemölcsre nőtt az orrán, állán. Reszketeg a keze, amint megbillentette a kalapot. Elvtárs, mondja, kérnék szépen egy szál gyújtót. Tegnap óta alszik a pipám, elfogyott a tűzkövem, pipa nélkül pedig nem megy a favágás. Öngyújtót, fénylő kis acélt, manlichertöltény alakú szerszámot vesz elő zsebéből és igazolásul megpattogtatja a szerkezet kis kerekét. Valóban nincsen annak szikrája. A kocsis, meg magam is siettünk tűzzel szolgálni az álbetyárnak. Aztán megkönnyebbülve, vígan folytatjuk az utat Veszprém felé. 1920.